Jó napot kívánok! A Híradó különkiadását látják a miniszterelnöki eskütételről. Pár perc múlva leteszi az esküt Orbán Viktor és kormányának tagjai. Ezzel megszűnik az ügyvezető kormány megbízatása, és megkezdheti munkáját az új kabinet. Most kapcsoljuk a parlamentet, ahol már gyülekeznek a képviselők. Ott van kolléganőnk Szondi Vanda is. Vanda, a miniszterelnöki eskü előtt Orbán Viktor még beszélni fog. Tudható, sejthető, hogy mit mond majd?
Így van, ahogy te is említetted, már lassan teljesen megtelik az ülésterem, megérkeztek a képviselők, és még mielőtt Orbán Viktor beszédére rátérnék, egy érdekesség, hogy Kövér László ígéretéhez híven valóban rövid hajjal érkezett ide a kormány alakuló ülésére. Egyébként Orbán Viktor beszéde előtt a kormányprogram vitája fejeződik be, tulajdonképpen az ő zárszavával, a válaszaival fejeződik be majd a kormányprogramnak a vitája, tulajdonképpen ez lesz az ő beszéde. Ezután pedig a parlament szavaz majd a kormányprogramról, aztán a miniszterelnökről, és ezután teheti le a miniszterelnök Orbán Viktor az esküt.
Gondolja, arról mit lehet tudni, hogy mikor kezdi meg munkáját az új kabinet? A miniszterek már ma bemennek a minisztériumokba, vagy csak hétfőn?
Hivatalosan ugyan ma alakul meg a kormány, de legjobb tudomásom szerint az érdemi munkát csak hétfőn kezdik meg, ekkor mennek be a miniszterek is a hivatalokba, és ekkor történik meg a hivatalos átadás, átvétel, tehát a valóságos, igazi, hivatalos munka az majd csak hétfőn tud megkezdődni.
Délután nagy gyűlés lesz a kormány eskütétele után. Hány embert várnak a parlamenthez?
Én úgy tudom, hogy teltházra számítanak, de hát pontos számokat senki nem mondott, nemrégen találkoztam Szijjártó Péterrel, ő is csak annyit tudott mondani, hogy sok embert, nagyon sok embert várnak. Állítólag körülbelül annyi emberre számítanak, ahányan a 2002-es választások fordulója között volt, akkor egyes becslések szerint akár 1 millióan is lehettek, de több százezeren mindenképpen, akkor megtöltötték a Kossuth teret, most is ilyen tömegekre számítanak, de az, hogy pontosan hány ember jön el meghallgatni Orbán Viktor beszédét, az délután 3 órakor derül majd ki.
Erről egyébként összefoglalót adunk majd a ma esti 6 órakor kezdődő híradó után. De beszéljünk egy picit az ellenzékről, a most már ellenzékről, hiszen az MSZP délelőtt elnökségi ülést tartott, ahol állítólag államfőjelöltet választottak. Erről tudsz valamit?
Itt a parlamenti frakcióirodájukban az ülést. Egyedül Nyakó Istvánnal találkoztunk, és vele tudtunk egy-két szót beszélni, de ő sem árult el nevet, azt mondta, hogy erről majd később fognak dönteni. Egyébként a hivatalos döntést a jövő hétvégi kongresszuson hozzák meg, pontosabban egyelőre nem tudok mondani.
Mondok, köszönjük szépen. Ahogy a szombatonként megszokhatták, itt van velem a stúdióban Simon János politológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
1 millió ember volt, ugye? Most is elmehetnek annyian? A legutóbbi nagy Fidesz gyűlésre.
Ugye akkor egy komoly tét volt, ugye? A két választás között az volt a tét, hogy elegendő ember tud-e mobilizálni a Fidesz. Most pedig valójában nem tétről van szó, hanem egy örömünneplőr. Reméljük, ha jó idő lesz, akkor sokan lesznek, sokan ünnepelnek, mert a választási győzelemben Európában egyedülálló.
A legfrissebb közvéleménykutatási eredmények szerint Orbán Viktor népszerűsége a Fidesz győzelem óta is csak nő és nő. Ennek az az oka, hogy a győzteshez húznak az emberek, ezt illik mondani, vagy valóban ekkora a várakozás, vagy ennyire örülnek az emberek, és az azóta, amióta megnyerték a választásokat, tett intézkedések is növelték Orbán Viktor népszerűségét.
Tehát túl azon, hogy nő, ő jelenleg a legnépszerűbb politikus. Tehát ez azért érdekes, mert eddig még nem fordult elő, hogy a legnépszerűbb politikus egyben miniszterelnök is. Tehát ez a kettő együtt az elmúlt 20 évben példátlan. Azt gondolom, hogy itt a várakozás az nagyon sokat jelent, tehát az elvárás. Azok is, akik nem mentek el szavazni, talán valamilyen reményt érzékelnek, hogy hogyan tovább Magyarország.
Hogyan tovább? Mit lehet látni, mit lehet tudni? Ugye valószínűleg csak hétfőn mennek el, ahogy mondta, hétfőn mennek be a miniszterek, az új miniszterek a minisztériumokba, de azt ígérték nagyon sokan, köztük például Pintér Sándor, hogy 2 héten belül látható eredmény lesz. Ugye ezek a várakozások, amik gondolom azért a választópolgárokban ott vannak, hogy ahogy a Fidesz kormány teszi az esküt, gyakorlatilag egy 180 fokos fordulatot vesz az ország, ezek be fognak igazolódni? Lehet ilyen gyorsan eredményeket elérni?
Tehát ugye a Fidesz nem lepte meg annyira a győzelem most, mint például 98-ban, vagy 2002-ben a szocialistákat. Tehát volt idejük fölkészülni komoly programban, sőt már a minisztereik jóval korábban megvoltak, tehát ez az eskütétel is már úgy fog indulni, hogy nem az utolsó pillanatban találták meg a miniszterek. minisztereiket, tudják, hogy mire készüljenek. Én azt gondolom, hogy már eredmények is várhatók. Az első történet már önmagában izgalmas, soha ilyen korán a miniszterelnök nem repült külföldre. A harmadik napon már Lengyelországban tárgyal, tehát általában 2-3-4 hetet kiváltak a miniszterelnökök, míg elutaztak valahova.
Orbán Viktor ennyire magabiztos, hogy 3 nap után itt hagyja Magyarországot?
Azt gondolom, hogy a struktúra fölállt már, tehát az elképzelések, mivel korábban megvoltak, ezért könnyebb volt összeállítani a miniszterelnök szerveteket, és ettől kezdve a minisztériumok struktúrálódnak lejjebb, tehát államtitkárok is a maguk helyetteseit már kiválasztották, legfeljebb nyilvánosságra még nem kerültek.
Annak milyen jelentősége van, hogy Orbán Viktor első látogatása az Varsóban lesz? Robert Fico rögtön azt mondta, hogy de hát miért nem egy szomszédos országban megy, valahogy úgy tűnik, hogy rosszul esett neki, hogy úgymond átugorta, vagy át fogja ugorani.
Ugye a szomszédos országban Medgyessy Péter és Bajnai Gordon ment első útján rögtön Ausztriába, de azt gondolom, hogy ez a közép-európaiság erősítéséről szól. Orbán Viktor régóta hangsúlyozta, hogy a magyar-lengyel kapcsolatoknak történelmi szerepük van, és a jövőben ezt fel kell használni az Európai Unióban és az új Európában. Ez már várható volt korábban is, jelezte Orbán Viktor, hogy egy új nézőpontba figyel Közép-Európára, és ezzel kapcsolatos az, hogy az első útja oda vezet.
Akkor változott a kép 98 óta, amikor az első út Németországba vezetett?
Igen, valószínűsíthetően akkor többet vártunk a németektől, ugye elsősorban tőkebefektetéseket, ma Európában a tőke sokkal nehezebben mozog, de hát itt magyar-lengyel viszonylatban utóbbi időben hallottuk, hogy akár egy közös magyar-lengyel befektetési bank is, vagy egy közép-európai tőzsde is előtérbe kerülhet, tehát a gazdaságot regionálisan szeretné ez a kormányzat is erősíteni.
Regionálisan azért vannak gondok, és itt most elsősorban Szlovákiára gondolok, és a kettős állampolgárságról szóló törvényről, amelyet most fogadtak el. Fogalmazunk úgy, hogy elég rosszul reagáltak rá a szlovák politikusok, legalábbis a nagy részük. Az, hogy ezt minden ellenkezés ellenére, azt, hogy ezt egyeztetés nélkül és azonnal elfogadták, ez egyfajta jelzés Szlovákiának, mert hogy a Fidesz elég sokat támadta a szocialista kormányzat külpolitikáját, mondván, hogy elég gyenge és nem elég karakteres.
Tehát regionálisan hozzá kell tenni rögtön ahhoz, hogy vannak gondok, hogy egyedül csak Szlovákiával vannak gondok, soha ilyen jó viszony nem volt például Romániával, a román köztársaság elnökkel kifejezetten jó személyes kapcsolatot ápol Orbán Viktor, de Szerbiával is, Horvátországgal is, Szlovéniával is, és Ausztriával is nagyon jók a kapcsolatok, különösen a személyközi kapcsolatok, tehát Orbán Viktornak megvannak a személyes nexusai, ez egy szerencsés történet. Nem szerencsés viszont a szlovák kapcsolat. A szlovák kapcsolat azonban nem miniszterelnökhöz kapcsolódik, hanem már az elmúlt 2 év egy nagyon rossz kapcsolati időszak volt. Gondoljunk a szlovák nyelvtörvényre, amit ugye szeptember 1-én hatályba léptettek. Na most ez egy folyamat része. A kérdés az, hogy a választási kampány után felálló új szlovák kormány hogyan fog reagálni a magyar kormánynak. Ha erőt mutat a magyar kormány, elképzelhető, hogy kompromisszumképesek lesznek a szlovákok, eddig ugyanis nem voltak azok.
Várható ez a fordulat a szlovák-magyar kapcsolatokban?
Azt gondolom, hogy Szlovákiának szüksége van Közép-Európára, tehát egy lengyel-magyar ég között Szlovákia, hogyha nem kapcsolódik, rosszul jár.
Kapcsoljuk a parlamentet, Orbán Viktor
beszélt. Az Alkotmánybíróság elnöké. Baka András urat, a legfelsőbb bíróság elnökét. Mádl Ferenc volt köztársasági elnök urat és kedves feleségét. Orbán Viktor miniszterelnök jelölt urat és kedves családját. Bajnai Gordon urat, ügyvezető miniszterelnököt. Tisztelettel köszöntöm a korábbi miniszterelnökeket és házelnököket, a miniszter jelölteket és családtagjaikat. Köszöntöm a jelenlévő közméltóságokat, a történelmi egyházak vezetőit, a határon... A határon túli magyar szervezetek képviselőit, köszöntöm a hazai kisebbségek szervezeteinek képviselőit. Tisztelettel köszöntöm a diplomáciai képviselet tagjait. az Európai Parlament magyar képviselőit. Köszöntöm az országgyűlési képviselőjét, kedves képviselőtársaimat, valamennyi kedves vendégünket, hazai és külföldi sajtó képviselőit, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés tavaszi ülésének 8. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Szűcs Lajos és Szilágyi Péter urak jegyzők lesznek segítségemre. Kérem a jelenlévőket, ne feledkezzenek meg képviselői kártyájuk használatáról. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Együttműködés Programja címmel beterjesztett kormányprogram előterjesztői zárszava, valamint a határozathozatal. Az előterjesztést H/47 számon kapták Önök kézhez. A kormányprogram vitája szerdán lezárult. Most az előterjesztői zárszó következik, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök jelölt úrnak.
Mélyen tisztelt köztársasági elnök úr, tisztelt házelnök úr, képviselőtársaim, hölgyeim és uraim! Ma itt az a tisztem, hogy alkotmányos szokásainknak megfelelően válaszoljak a kormányprogram vitájában elhangzott érvekre. Először is engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nagyszerű vitát és nagyszerű órákat élhettem át az elmúlt napokban, és ezt Önöknek, a magyar parlament képviselőinek köszönhetem. 97 hozzászólást hallgathattam végig. Kedvem lett volna aktívan részt venni a parázs szó, gondolat és érv párbajban, de a kialakult és bevált parlamenti szokásaink ezt nem engedik, ezért most a végén egyszerre kellene mindenkinek válaszolnom. De Önök is tudják, hogy ez lehetetlen. Lehetetlen legalábbis akkor, ha még ebben a parlamenti ciklusban le akarom tenni a miniszterelnöki esküt. Kérem, ne értsenek félre, ha most mindenkinek egyenként nem fogok válaszolni. Ne tekintsék ezt a parlamenti illem és a képviselő társaimat megillető tisztelet megsértésének. Még kevésbé tekintsék úgy, mintha kihalt volna belőlem a kedv és a készség a küzdelmekhez, a küzdelmekben való részvételt illetően, különösen akkor, ha ez a küzdelem a közérdek szempontjából szükségesnek mutatkozik. Egyenkénti válaszok helyett tehát engedjék meg, hogy a hazánk jövője szempontjából legfontosabbnak mutatkozó kérdésekre és felszólalásokra térjek ki. A vita jellegéről azt a benyomásomat szeretném Önökkel megosztani, hogy összességében alig találtam felém áradó rossz indulatot, ártani akaró vagy bántó szándékot. Mindazonáltal néhány fontos kérdésben súlyos véleménykülönbségekre is fény derült. Az első ilyen kérdés a volt-e forradalom kérdése. És mi volt az, ami volt, ha nem forradalom? Akik az ellenérveiket bemutatták, abból indultak ki, hogy egy demokráciában nem lehetséges olyan forradalom, amely nem a demokrácia megdöntésére irányul. Engedjék meg, hogy ezt az érvelést én az osztályharcra alapuló hatalomközpontú történelem oktatásnak tudjam be. Én egy másik iskolát képviselek. Én egy másik iskolát képviselek, amely iskola szerint ez igenis lehetséges. Egy demokráciában lehetséges mély, átható és tartós változás, amely alapjaiban változtatja meg az életünket. Kétség kívül egy demokráciában, ha nem akarjuk megdönteni a demokráciát, mint ahogy mi nem akarjuk, a forradalom csak alkotmányos lehet. két értelemben is. Az alkotmány betartásával kell történnie, és miután méreható változásokat céloz, az alkotmány megváltoztatására is irányulnia kell. Tisztelt Ház! Tisztelt képviselőtársaim! Mi éveken át harcoltunk a fennálló politikai és gazdasági rendszer megváltoztatásáért, hol népszavazással, hol aláírásgyűjtéssel, hol tömeggyűlésekkel, mindig alkotmányos eszközökkel, egész addig még végül sikerrel jártunk, és megtörtént a kétharmados forradalom Magyarországon. Ebéli szándékunkat sohasem rejtettük véka alá. Engedjék meg, hogy idézzem azokat a gondolatokat, amelyeket a választási harc megnyitásakor oszthattam meg az ország közvéleményével. Így hangzanak ezek a mondatok. Mi, 21. századi magyarok, az áprilisi választással végbe vihetjük a magunk forradalmát, amellyel véget vethetünk az elmúlt évek szégyenteli politikájának, és utat nyithatunk egy új korszaknak, amelyben a kormányzás visszaadja a magyar nemzet önbecsülését. Igen, a mi forradalmunk az áprilisi választás lesz. Gyors, átütő, megrendítő változás az igazság pillanata. Egy nagyarányú, megkérdőjelezhetetlen, elsöprő választási győzelem, amely egyesíti a nemzetet, még egy forradalomnál is többet ér. Elhozza az igazság pillanatát, és nem szed emberáldozatot. Ez történt, tisztelt hölgyeim és uraim, az áprilisi választásokon. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az áprilisi választásokon megmutatkozó erő a legszebb és a legtisztább erő, ami egy demokráciában létezhet. Szabad emberek szabad akaratából származik, forrása a remény és a szabad belátás. A nyugati világban senki sem lepődik meg azon, ha valaki a demokrácia keretei közötti forradalomról beszél. Egy volt amerikai elnököt idézek. Beszédemben egy második amerikai forradalomról szóltam, most eljött az ideje, hogy elindítsuk ezt a forradalmat, és véghez is vigyük, mondják az amerikai demokráciában. Idézhetném Tony Blair, de ha megengedik inkább, Cameron most megválasztott brit miniszterelnököt idézem, aki a következőket mondta. Kormányon még tovább folytatjuk ezt a forradalmat, több szabadságot és több felelősséget adunk az embereknek. Ez az a gondolkodási, politikai, kulturális iskola, amelyhez mi, a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt Szövetsége tartozunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Igaz, ha megvolt a kétharmados forradalom, ha ez egy alkotmányos forradalom volt, akkor itt az ideje, hogy megváltoztassuk a régi rendszer alapját adó alkotmányt is. Ezért kérem a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióit, hogy a jövő héten már indítsák is el az új alkotmány elkészítésének munkafolyamatát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Vitatták, indokolt-e egy régi rendszer megdöntéséről és egy új rendszer megalapításáról beszélni a választások kapcsán. Szeretném megismételni és megvédeni a kormányprogramban leírtakat. Egy zavaros, megosztottságot és válságokat hozó korszak van mögöttünk, amelynek végén egész máshova jutottunk, mint ahova akartunk, illetve ahova elindultunk. Akik ezt a bírálatot, mármint hogy lehet-e új rendszer alapításáról beszélni, megfogalmazták a vitában, úgy fogalmaztak, hogy ahol több pártrendszer és piacgazdaság van, ott fogalmilag kizárt egy új társadalmi és gazdasági rendszer megalakítása. Kétség kívül van a magyar politikai gondolkodásnak egy blokkokban gondolkodó hagyománya. Azonban a valóság ma már sokkal sokszínűbb, tisztelt hölgyeim és uraim. Ki merné azt állítani, hogy Japán ugyanolyan gazdasági és társadalmi rendszert valósít meg, mint Ausztria? Hogy Franciaország ugyanolyan rendszerben élne, mint Norvégia, vagy Nagy-Britániát ugyanhoz a rendszerhez sorolhatnánk, mint Romániát? Kétség kívül van bennük közös. A közös az, hogy mindezek az országok a szabad világhoz tartoznak. De a szabad világon belül különböző politikai, társadalmi és gazdasági rendszereket működtetnek. Engedjék meg, hogy itt egy általános megjegyzést is tegyek a vita kapcsán. Én tudom, hogy valóban nehéz 20 év van mögöttünk. Épp elég a saját bajunk. Sokszor lóg a fejünk. Földre szegezzük a tekintetünket. Ezért gyakran van, hogy a horizontunk csak a cipőfűzőnkig terjed. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a szegénység, a szükség, a gondok mindig a provinciális gondolkodás felé terelik a politikai elitet is. Ez egyel több érv arra, hogy végre a magyar politikusok fölemeljék a fejüket, és kitörjenek, kitörjünk együtt közösen a saját provincializmusunkból. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a kormányprogrammal szembeni kifogások egy másik csoportját úgy összegezhetem, hogy hiányoznak belőle az intézkedések. Akik ezt a véleményt fogalmazták meg, azt mondták, hogy az iránytű önmagában nem elégséges, hogy kiadjon egy kormányprogramot. Olyan hozzászólások is elhangoztak, idézem, hiányzik a kormányprogram bevételi oldala. Aztán számok nélkül nincsenek célok. Aztán az eszközöket föl kell sorolni egy kormányprogramban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akik ezt kérték, azok valójában arra tettek javaslatot, hogy már most folytassuk le a következő 4 év legfontosabb vitáit. Az én elgondolásom más, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Az én elgondolásom az, hogy egyezzünk meg, jussunk düllőre a közös célokban, és utána a következő 4 évben lépésről lépésre közelítsük meg a közösen kitűzött célokat, és ezeket a lépéseket a magyar parlamentarizmus legszebb hagyományait követve vitassuk meg itt a tisztelt házban. Mód is lesz rá, okunk is lesz rá, a szükség is így fogja hozni. Reményeim szerint jövő héten már az ország gazdasági helyzetét föltáró, gazdasági tényfeltáró bizottság legalább közbűső jelentését megkaphatja a kormány. Itt van előttünk az alkotmány módosítása, itt van a feladat, hogy megmentsük az egészségügy rendszerét, helyreállítsuk a közrendet, és saját talpára állítsuk a magyar gazdaságot. Lesz tehát vitára, célokról, eszközökről, intézkedésekről szóló vitára bőven lehetőség a következő 4 évben. Sokan érintették a társadalmi szerződés kérdését. Az a benyomásom alakult ki, hogy itt még azért elég sok az űrzavar. Engedjék meg, hogy még egyszer megpróbáljam megfogalmazni, talán világosabban és érthetőbben, mit gondolok e felől. A kormányprogramnak az az állítása, hogy a társadalmi szerződés létrejött. A választásokkal jött létre. Ennek a társadalmi szerződésnek az alapja a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt választási programja. Éppen ezért emeltem be az elmúlt 20 évben teljesen ismeretlen módon magát a választási programot is a kormányprogramba. Ez a társadalmi szerződés 5 értékről szól. Munka, otthon, család, egészség és rend. 5 nemzeti ügy megvalósításáról szól. A gazdaság talpraállításáról, a közrend helyreállításáról, az egészségügy megmentéséről, a szociális biztonság újrateremtéséről és a demokratikus normák visszaállításáról. Akik bírálatot fogalmaztak meg a fölfogásommal szemben, úgy érveltek, hogy társadalmi szerződés akkor jön létre, hogyha pártok, társadalmi és érdekszervezetek megállapodásra jutnak egymással. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ilyen megállapodások uralták az elmúlt 20 évet. De ezek nem társadalmi szerződések, hanem elit paktumok, és ez nagy különbség. Most nem szükséges elit paktumokat kötni a társadalmi szerződés megszületése érdekében, mert azt az emberek már megkötötték, méghozzá 2/3 többséggel. Én nem vitatom, hogy elit megállapodások létrejöhetnek, talán kívánatosak is a következő években, de az elit megállapodások kizárólag a választói akarat érvényre juttatását célozhatják, máskülönben, ha más célt tűznek ki, akkor szembefordulnak az emberek akaratával a már létrejött társadalmi szerződéssel. Volt olyan vélemény is, amely azért bírálta a kormányprogramot, mert az nem tartalmazza az ő programjukat. Ezek a bírálatok úgy összegezhetők, miszerint lássuk be már, mint mi, hogy a beterjesztett program rossz, és emeljük be inkább az ő programjukat, és akkor ők készek támogatni a kormányprogramot. Engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy ehhez nem fűlik a fogam. Nem csak azért, mert a saját programunkban értelemszerűen talán jobban bízhatunk. De azért sem tehetném, még ha akarnám sem azt, amit kérnek, mert a választók ezt a kérdést már eldöntötték. Ők a Fidesz-KDNP programra szavaztak, és emögé a program mögé 68%-át helyezték oda az elérhető parlamenti mandátumoknak. Ennek fényében, az itt kialakult erőviszonyok fényében az önök kérése, miszerint a saját programunk helyett az önök programjukat emeljük be a kormányprogramba, nem tűnik teljesíthetőnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a volt kormánypárt soraiból is több bírálat érkezett. Ezeknek egy részét igyekeztem megfontolni és talán meg is fogadni, de a legtöbbjük esetében az az érzés alakult ki bennem, hogy valójában nem velem és nem a programmal vitatkoznak, hanem inkább a választókkal. Elismételték a választási kampányban már hallott érveiket, viszont a dolgok jó irányba mennek, és a kormány felettébb sikeres volt. A kérdés csak az, miért ez az eredmény, amit itt látunk, és ami kialakult a tisztelt házban. Nekem nem tisztem, hogy ezt a kérdést megválaszoljam. Csak annyit látok, hogy a volt kormányzópárt és a kormányzópárthoz tartozó képviselők méltánytalannak érzik a választók döntését, de a következő választásokon én ezzel nem tudok, választásokig ezzel nem tudok segíteni, ezzel kell együtt élni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy kitérjek a külpolitikát illető bíráló megjegyzésekre is. Ezek inspirálóak voltak és fontosak. Különösen fontos volt Kovács miniszter úrnak a hozzászólása, akivel mi már ketten sok komoly csatát vívtunk meg az elmúlt két évtizedben, és remélem, hogy jó Isten megengedi, hogy ez még sokáig így legyen. Ő azt a kérdést vetette föl, hogy amikor Amerikához való közeledésről vagy erősebb kapcsolatokról beszél a kormányprogram, miután nem Egyesült Államokat mondunk, akkor vajon ravasz módon nem értjük-e bele ebbe az egyre gyorsabban balra tolódó Venezuelát is. Vagy amikor, ez hangzott el, vagy amikor Ázsiával akarunk új kapcsolatokat kiépíteni, akkor vajon nincs-e ott a sorok mögött az Észak-Koreával építendő kapcsolatok kérdése is. Vagyis nem fenyegete valami fajta kommunista elhajlás a leendő külpolitikai program tekintetében. Én el kell, hogy mondjam, hogy ezt komoly kérdésnek tartom, és a külügyminiszter úr ezt komolyan is, komoly hanghordozással is mondta, de én láttam és hallottam a hangjában, illetve a szája szegletében a humor és az önirónia árnyalatait is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szintén a külpolitikához illeszkedő kérdéssor volt, mely úgy hangzott, egy új parlamenti frakciója tette ezt föl a magyar parlamentnek, érti-e a leendő kormány a változásokat, azokat a változásokat, amelyek a világban zajlanak. Tisztelt képviselőtársaim, ez a kérdés is jogos, indokolt, fontos, erős kérdés. Azért jogos, mert a jó kormányzáshoz nyitott szem, széles kitekintés és magas nemzetközi horizont is kell. És kétségkívül igaz, a világ szédítő tempóban változik. Elegendő, ha csak a kormányprogram vitájának hetére, a magunk mögött hagyott hétre utalok. Három olyan dolog is történt a világban, ami egy éve, de lehet, hogy néhány hete is még elképzelhetetlen lett volna. Az Egyesült Államokban például történelmi jelentőségű pénzügyi reformcsomagot fogadtak el, amely a bankrendszer ellenőrzéséről szól. Az elemzők szerint 1930 óta ez a legátfogóbb változás az Egyesült Államok pénzügyi rendszerében. Az sem érdektelen, milyen tónusban folyt ez a vita. Idézem az amerikai elnököt. A pénzügyi szektor lobbisták hordáival és több milliónyi dollárnyi hirdetésével kellett harcba szállnunk. Ennyit az új világról. Németországban a múlt héten megtiltották a fedezet nélküli ár lehajtó ügyleteket. Vagy Brüsszelben bejelentette Brüsszel egyik legnagyobb tekintélyű biztosa egy nemzetközi tájékoztatón, hogy elfogadhatatlan, hogy az adófizetők állják a bankszektor megmentésének költségeit, a válságok terheit a jövőben a pénzügyi szektornak kell vállalnia. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A válasz az önök kérdésére, miszerint a hivatalba készülő kormány figyele a világra, követi-e azt, ami a világban történik? Nos, erre a kérdésre határozott igennel válaszolhatok. Végezetül engedjék meg, hogy elmondjam azt, ami leginkább bizakodásra ad okot. Ebben a vitában leginkább az adott számomra okot a bizakodásra, hogy minden frakció talált benne valamit, amit támogatni tud. Mindenki beszélt arról, hogy vannak itt olyan célok, amelyek a megvalósításáért szívesen dolgoznak együtt, közösen, ha úgy tetszik, a nemzeti egység szellemében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez azt jelenti, hogy a párt szempontok és a párt keretek fölé magasodó közös pontok igenis létezhetnek itt a tisztelt házban. Ez bizakodásra és jó reményre ad okot. A vita lezártával mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A vita most lezárul, és úgy érzem, úgy gondolom, hogy mostantól a munka élvez elsőbbséget. Csak egyetlen hely van, ahol az eredmény megelőzi a munkát, ez a hely a szótár. A valóságos életben minden eredmény a munkából fakadhat. Ezért kérem önöktől, dolgozzunk együtt. Dolgozzunk együtt, és ne arról vitatkozzunk, hogy hogyan kellene dolgozni. Ezt most már épp eléggé megvitattuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Politikusokat, miniszterelnököket, egy ország vezetőit néha elcsábítja az a gondolat, hogy ők nagy emberek. Felfogásom szerint ez tévedés. Inkább úgy van az, hogyha nagynak látszunk, azért van, mert nagy emberek vállán állunk. És ha nem csak nagynak, hanem erősnek is látszunk, és ha körbetekintek itt a házban, bizony annak látszunk, az azért van, mert sok, nagyon sok, több millió ember vállán állunk. Engedjék meg, hogy a legnagyszerűbb parlamenti pillanatok idején is emlékeztethessem magunkat arra, hogy sok millió magyar ember vállán állunk, akiket munkánkkal, szerényen és alázattal kell szolgálnunk. Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Tisztelt Országgyűlés, megköszönöm miniszterelnök jelölt úr zárszavát. Az alkotmány 33. paragrafusának harmadik bekezdésében foglaltakra figyelemmel Sólyom László köztársasági elnök úr az alakuló ülésen azt javasolta, hogy az Országgyűlés Orbán Viktor urat, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnökét válassza meg a Magyar Köztársaság miniszterelnökének. A köztársasági elnök átiratát a jegyző úr az alakuló ülésen ismertette. Most határozathozatal következik a miniszterelnök megválasztásáról és a beterjesztett kormányprogramról. A Magyar Köztársaság alkotmánya 33. paragrafus 3. bekezdése a következőképpen rendelkezik. Idézet. A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének szavazatával választja. A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz. A rendelkezés értelmében, tehát a miniszterelnök megválasztásához és a kormányprogram elfogadásához 194 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Tisztelt Országgyűlés! Kérem, ellenőrizzék képviselői kártyájukat. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést. Megválasztja-e Orbán Viktort a Magyar Köztársaság miniszterelnökének, és ezzel egyidejűleg elfogadja-e a kormányprogramot? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 261 igen, 107 nem, 0 tartózkodó szavazat mellett Orbán Viktort a Magyar Köztársaság miniszterelnökének megválasztotta és elfogadta a kormányprogramot. Most, tisztelt országgyűlés, az ünnepélyes eskütétel következik. Kérem Önöket, hogy a miniszterelnöki esküt felállva hallgassuk.
Elnök úr, Fróna Imre, alezredes, a dísz- és koronaőrség parancsnoka, kérek engedélyt a magyar nemzeti és történelmi zászlók behozatalára.
Az engedélyt megadom.
Zászlóvivők, díszőrhelyre lépés, in doi.
Tisztelt országgyűlés, felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, tegye le az esküt.
Én Orbán Viktor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Miniszterelnöki tisztségemből eredő feladataimat a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása és az alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen.
Tisztelt országgyűlés, kérem foglaljanak helyet. Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, foglalja el miniszterelnöki helyét, és kézjegyével lássa el az esküokmányt. Tisztelt Országgyűlés! Kérem, engedjék meg, hogy az Országgyűlés magam nevében Magyar Köztársaság új miniszterelnökének szívből gratuláljak, feladata ellátásához eredményes, jó munkát kívánjak! Tisztelt Országgyűlés, most megkérem Önöket, hogy felállva adjuk meg a tiszteletet a történelmi zászlók és a nemzeti lobogók kivonulásának.
Ott van kolléganőm, Vanda. Vanda, mit tudsz arról, mi lesz Orbán Viktor első lépése miniszterelnökként?
Erre egészen pontosan nem tudok válaszolni. Az bizonyos, hogy most egy 2 órás szünet következik majd, amikor Sólyom László köztársasági elnöknek jóvá kell hagynia Orbán Viktor minisztereinek listáját. Ezt a Sándor palotában veszik át a miniszterek a megbízói levelet, majd ezt követően visszatérnek ide a parlamentbe körülbelül 2 órakor, akkor leteszik a miniszteri esküt, így pedig megszűnik az ügyvezető kormány hivatala, és megalakul az új kormány most már teljes létszámmal.
Vanda, köszönjük szépen, és folytatjuk a beszélgetést Simon Jánossal, akivel együtt néztük az eskütételt és a kormány megalakulását. Van néhány olyan dolog, amit felírtam. Egyrészt múlt szombaton arról beszéltünk, amikor Bajnai Gordon is beszédet mondott, illetve Orbán Viktor is beszédet mondott, és akkor Bajnai Gordon nem ment oda gratulálni, hogy biztos ez majd most meg fog történni, hát most sem ment oda.
Én is vártam volna, pedig ez így hagyomány volt, hogy oda ment az előző miniszterelnök, tehát Hongyula ugyanúgy oda ment Orbán Viktornak gratulálni, mint Orbán Viktor oda ment Medgyessy Péternek. Hát sajnálatos, hogy nem ment oda. Egyfelől ez is egy eltérés volt az előző miniszterelnökhöz képest, másrészt az előző miniszterelnök Bajnai esetében nem hozták be a történelmi zászlókat. Most teljes volt a repertoárunk.
Ennek mi lehet az, hogy őt nem választások útján lett miniszterelnök, és úgy gondolta, hogy ez egyébként
ő maga döntött így, most is engedélyt kértek, és az engedélyt megadta arra, hogy behozzák a történelmi zászlókat is. Lehetséges, hogy más a történelem szemlélete, és elég volt neki a nemzeti zászló, vagy erre a rövid egy évre talán azt mondta, hogy elég.
Parlamenti hagyományokról ejtett néhány szót Orbán Viktor a beszéde elején, amikor azt mondta, hogy ő most nem válaszolna tételesen azokra a feltett kérdésekre. Ugye 97 hozzászólás volt, ahogy ő ezt mondta, de hát azért a parlamenti hagyományokat néhányszor már felborították, például nem Dúró Dóra mondta az esküt, pedig hát elméletileg neki kellett volna.
Igen, sajnálatos. Én jobban örültem volna, hogyha ez a hagyomány megmarad, hogy mindig a legfiatalabb mondja az esküt. Azt látom ebből a történetből, hogy nem akart ünneprontó lenni Orbán Viktor, és nem volt egyébként a beszéde semmiképpen agresszív, hanem éppen, hogy egy egységesítő beszédet próbált mondani, egy némi humorral, pikáns humorral megtöltve.
Ez egyébként érdekes, mert az előző kormányzat retorikájában inkább az egyének szerepeltek, Orbán Viktor beszéde pedig sokkal inkább a mi és az ország is együtt.
Igen, tehát az összefogásra szólít föl mindenképpen, hiszen olyan feladatok állnak az országért, amit csak együtt lehet megvalósítani, mi több. Még a felelősséget is, ahogy ő mondta, ők vállalják a felelősséget, de csak úgy, hogy ezt a néppel közösen, ahogy mondja, mi a nép vállán állunk.
Kivel fog össze itt, ugye volt egy olyan mondata Orbán Viktornak, hogy a parlamenti vitákban majd eldöntik azt, hogy mi lesz az ország sorsa. Ez szólt valamelyik ellenzéki pártnak, vagy csak egy retorikai fogás volt, hiszen a kétharmados többséggel a Fidesz gyakorlatilag bármilyen programot végig tud vinni.
Ugye a beszédében nagy rész arra reagált, hogy milyen vitapontok voltak, és a második vitapont éppen arról szólt, hogy nem elég konkrét, és módszerében nincs kidolgozva a program, és erre reagált, hogy ezt majd menet közben közösen együtt itt a parlamentben kidolgozzuk, mi az alapcélokat és az alapkereteket kívántok kijelölni. Ugye a válasz volt tulajdonképpen a beszéde a vitára, ami az elmúlt héted vagy a hét folyamán zajlott. Tehát ez volt az egyik konkrét pontja ilyen összefüggésben értelmű.
Igen, változtatható például ez a program, hiszen ugye azt mondta, hogy a választók a kétharmados felhatalmazást a Fidesz számára a választási program alapján adták meg, ezért emelték át a választási programot a kormányprogramba. Úgy tűnik, hogy attól akkor nem akarnak elérni, hiszen azt mondják, hogy emiatt lettek ők a kormányzati tényező. Akkor viszont attól a programtól bármi vagy bárki eltérítheti őket? Vagy most ezt a programot viszik végig, bármi is történik?
Hát azt gondolom, hogy ez a program valószínűsíthetően tartós lesz, de a maga program elég flexibilis, tehát lehet látni, hogy ez egy keretprogram, tehát nincsenek lecsövegelve a határai, tehát mozgatható, tehát nincsenek dátumokhoz és számokhoz és adatokhoz közel. Éppen ezért mondta azt, hogy még menet közben alakulhat, például a gazdasági helyzet változásának függvényében, életszínvonalon, például ezért a program nagyon keveset beszél, hiszen ez következménye sok minden másnak.
Ugye Orbán Viktor mindig az összefogásról beszél, és arról, hogy nekik 68%-os felhatalmazásuk van, de hogyha a választásra jogosultak számát nézzük, akkor 51%, mert ugye nem mindenki ment el szavazni. 1 millió ember nem szavazott a Fideszre. Erről soha nem esik szó.
Így van. Ez tény, a demokráciában a kisebbségnek a véleményét is figyelembe kell venni. Erről szól a parlamenti képviseleti rendszer, de a parlamenti képviseleti rendszer nem csak arról szól, hogy a kisebbség ott van, hanem arról is, hogy kormányozható többséggel, tehát hogy a többség legyen elég stabil ahhoz, hogy kormányozni tudjon. Most az első részében beszélt a forradalom kérdéséről, és határozottan amellett foglalt állást, hogy ez nem egy marxista értelemben vett fegyveres forradalom, ahol ropognak a golyószórók, hanem éppen egy olyan forradalom, ami alkotmányos keretek között parlamenti szavazással dönti el, hogy hogyan tovább Magyarország.
Igen, de mégis úgy tűnik mindig, hogy ennek az 1 millió embernek a nevében is beszél Orbán Viktor. Ezt úgy gondolja, hogy ez az 1 millió ember mögéjük fog állni, vagy pedig úgy, hogy ők szeretnék őket is képviselni azzal együtt, hogy nem rájuk szavaztak.
De az legyen egyértelmű, hogy nincs olyan program, ami 100%-ig mindenkinek elfogadható lesz, tehát biztos, hogy mindig lesz egy 10%, 20%, akárhány százalék, ami kimarad belőle, itt az lenne igazán jó, hogy a többség mindig támogasson valamit. Tehát ez legyen egyértelmű, hogy mindenkinek nem is fog tetszeni, illúzió lenne ezt elvárni.
Említett, hogy nem is fog mindenkinek tetszeni, már is éleződik az első konfliktus a köztisztviselők és a kormány között. Ön szerint ez a népszerűség, amelyről az adás elején beszéltünk, Orbán Viktor népszerűsége nagyon magas, a legnépszerűbb politikus, ez a népszerűség és a Fidesz és most már a kormány népszerűsége meg tud maradni ezen a szinten?
Valószínűsíthetően a gyakorlati munka fog eldönteni, és biztos, hogy lesznek hullámzások, és biztos, hogy lesznek feszültségek. A baloldal igen erősen szervezett civil vonatkozásban is, úgyhogy én azt gondolom, hogy lesznek itt ugyanúgy tüntetések és sztrájkok, amik a demokrácia normális részét képezik, de a kérdés talán az, hogy kezeli-e másként ez a kormány az előzőhöz képest, tehát tömegbe fog elővetni, meg füstbombákkal próbálja osztatni a tömeget, vagy leülve velük tárgyalni, és próbál egy egyetértésben kialakítani. Én azt gondolom, hogy az utóbbinek nagyobb az esélye a mostani fölállásban, és talán ezért is optimistább az ország.
Simó János, köszönöm, és ahogy beszéltünk erről délután, és ahogy önök is hallották, és a Vanda is említette, délután 3-kor a Fidesz nagygyűlés tart a Kossuth téren. Erről egy bővebb összefoglalót láthatnak majd a 6 órakor kezdődő híradó második felében. Ez egy 47 perces híradó lesz, úgyhogy jóval hosszabb, mint amit megszoktak. És ahogy Simó János mondta, ez most nem egy tüntetés jellegű 1 milliós gyűlés lesz, bár lehet, hogy ott lesznek 1 millióan, hanem inkább egy örömünnep. Legközelebb tehát este 6-kor várom önöket a híradóban. Viszontlátásra.
Duda egy ősrégi hangszer. A műsorban megtudhatjuk, hogy milyen is az igazi magyar duda.
És mi a tekerő? Aztán Zsurászki Zoltán ad újabb leckét nekünk.
A cifrának a ritmusa a ti-ti-tá, ti-ti-tá.
Ma 12 óra 35 perckor a Duna Televízióban.
Judy, hol bujkálsz?
Judy az egyik legintelligensebb csimpánz ezen a féltekén, elég okos ahhoz, hogy ne kerüljön bajba.
Judy! Apa, Judy visszajött!
Nagy rászkódása lehet.
Daktari. Legendás amerikai sorozat ma délután a Duna Televízióban.
A szívvel is normálisan érök felszívódott.
Tündérek és manók a falakon és a bútorokon, Hajdú Edit festett bútorai és fali képei. A gyerekszoba alakulása az évszázadok során egy kis történelmi áttekintés. A gyerekszoba kialakítása és tervezése, tippek és jó tanácsok lakberendezőinktől. Barkácsoljunk, készítsünk együtt a gyerekekkel egyedi térelválasztót és függönyt.
Azt gondolják, hogy itt mindent meg lehet csinálni.
Egy nagy kérdőjel ez a projekt.
Én ellenzem, és remélem, hogy nem épül meg sose.
Ellenzük.
Döntés csak az osztrákok kezében van.
A Greenpeace a végsőkig meg fogja akadályozni ennek a megépítését.
Itt a Zene az kellben egy olyan előadás kulisszái mögé látogatunk el, ami már több mint 20 éve hódít itt a Víg Színház színpadán. Ez a padlás.
...39 ország, több millió rajongó, Európa legszebb hangjai. Idén 55. alkalommal Norvégiában rendezik meg Európa kedvenc tévésóját. Elindult a nagy visszaszámlálás. Eurovíziós dalverseny 2010 Oszló. A döntő adása ma este a Duna Televízióban.
Istennel tölteni az éjszakát. Ősi szokás, hogy a csíksomlyói búcsúba érkező katolikus hívek pünkösd vasárnapjára virradóra imádkozva és énekelve várják itt a napfelkeltét. Virrasztás. Ma éjszaka a Duna Televízióban.
A Cimbora gyermeknapon, május 30-án vasárnap a gyerekeké lesz a képernyő.
Mesékkel, zenével és rajzfilmekkel várunk benneteket.
Ezen kívül többször is jelentkezünk a Városligeti Nagy Réphalott.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyermeknapjáról.
Ne feledjétek, tőletek függ, hogy melyik filmet vetíti május 30-án este a Duna Televízió.
Úgyhogy szavazzatok a honlapunkon a www.dunatv.hu oldalon.